Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. Svédország nyerte a férfi Európa-bajnokságot. A budapesti döntőben Niklas Ekberg időn túli 7 méterese döntött a spanyolok ellen. A 4 gólos Hampus Vanne a győztes mentalitást emelte ki. Kaposi Dávid interjúja.
We were really aggressive.
Agresszívnek kellett lennünk, főleg egy olyan csapat ellen, mint a spanyol. Hittünk a taktikánkban és ragaszkodtunk hozzá végig. Ez döntött.
I think that's the key.
Nyugodt volt az utolsó pillanatokban is?
Nem
is tudom. Az utolsó 10 percben tudtam, hogy valami kiemelkedőre van szükségünk a győzelemhez. Valaminek történnie kell. Megpróbáltam labdát szerezni, sikerült is. Ha egy döntőben ilyen dolgokat tudsz végrehajtani, az sokat dob a csapat moráján. Amikor Niklas odaállt, tudtam, hogy megcsinálja.
Egy góllal nyertek a norvégok ellen, és egy góllal most a döntőben is. Ez az új specialitása a csapatnak?
Új mentalitást akartunk mutatni a svéd kézilabdázásnak. Győzni akartunk mindig, és itt vagyunk. Mi vagyunk a bajnokok.
Ráadásul 2 ezüstérem után.
Igen, mindig kis lépéseket tettünk előre. Ez egy új korosztály, 23-24 éves korunk óta együtt játszunk a válogatottban. Hihetetlen érzés, hogy most aranyérmesek lettünk.
Mennyire volt nehéz az egész EB a járvány mellett?
Nagyon kemény volt, be kell vallanom. Egyik nap kiesett 3 játékosunk, másik nap a stábból lettek pozitívak. Nehéz volt, de most ünneplünk, és be fogok rugni.
Hampus Vannét, a svédek kézilabdázóját hallották. A legjobb védekező játékosnak megválasztott Oscar Bergendahl szerint csapatként győztek. Kaposi Dávid interjúja.
Mi volt a győzelem kulcsa?
A csapat. Sok játékosunk tett hozzá valami fontosat a győzelemhez. A védekezésünk jól működött, főleg a második félidőben. Palika a kapuban fantasztikusan védett.
Az első félidőben még hátrányban voltak. Hogyan jöttek ki a szünet után?
Hinnünk kellett magunkban és abban, hogy sikerülhet. Még volt hátra 30 perc, koncentráltnak kellett maradnunk és folytatni a sikerre vezető munkát.
A legjobb védőnek is megválasztották. Ezek pályafutása legjobb pillanatai?
Igen, egyértelműen.
Hogyan összegezni az egész EB-t?
Egy szóval, fantasztikus volt.
Oscar Bergendahlt, a svéd válogatott játékosát hallották. A vesztes spanyol csapatnak egy kis szerencse hiányzott, vélekedett Jorge Maqueda. A Veszprémben szereplő átlövővel Kaposi Dávid beszélt.
Mi hiányzott a döntőben?
Egy kis szerencse, ami korábban megvolt. Úgy éreztem, az utolsó akcióban szabálytalankodtak ellenünk, mégsem ítéltek semmit. A svédek viszont megkapták a 7 méterest, és a játékvezetők nem akarták visszanézni a felvételt. Ez van. Elismerés illeti a svéd csapatot, nagyon jól játszott az egész EB-n, de mi is büszkék lehetünk magunkra, a teljesítményünkre. Ismét sikerült a legjobbak között végeznünk egy nagy tornán.
Szóval végül is elégedett az ezüstéremmel?
Nem vagyunk elégedettek, mert a mentalitásunkból fakadóan mindig nyerni akarunk, de most a svédek voltak a jobbak. Gratulálok nekik!
Néhány éve már Magyarországon szerepel. Milyen érzés volt most a budapesti fináléban játszani?
Nagyszerű volt. A kézilabda fontos sportág Magyarországon. Sok szurkoló jött ki. Nagyon jó volt itt játszani, ilyen remek hangulatban.
Jorge Maquedát, a spanyolok játékosát hallották. A bronzérmet Dánia szerezte meg, miután hosszabbításban 35-32-re nyert a franciák ellen. Mats Mensah-Larsen azt mondta, a sérült és a búcsúzó társakért is küzdöttek. A riporter Kaposi Dávid.
Yes, it was a very difficult match, I think.
Nagyon nehéz meccs volt, a francia csapat nagyon energikusan kezdett, fizikailag fölénk nőttek. Az első 10-15 perc után már jobban játszottunk. Az elején sok gólt kaptunk lerohanásokból, de utána jobban tudtuk uralni a meccset, és úgy játszani, ahogy mi szeretnénk. A második félidőben kiválóan védekeztünk, és Niklas Landin is kiváló volt a kapuban.
Honnan maradt még energia a hosszabbításra?
Vörös döntés volt az edzőnktől, hogy Lauga és Holm a második félidőben alig játszott, így frissnek tűntek a ráadásra. Ebben persze benne volt az is, hogy nem voltak annyira játékban, de nagyszerűen szálltak be, és az energiájukkal eldöntötték a hosszabbítást.
Mindkét együttes komolyan vette a bronzmeccset. Hogyan sikerült felpörögni az elveszített elődöntő után?
Mindig fontos megnyerni az ilyen találkozókat. Ez jó gyakorlás volt a jövőre nézve, amikor majd újra érmekért csatázunk. És ez volt Lasse Svan utolsó meccse a válogatottban, bár ki tudja, mikor gondolja meg magát. Neki is akartunk adni valami emlékezeteset. Kicsit sokkolt minket, hogy Mikkel Hansen és Matthias Gidzel megsérült, de értük is játszottunk. Hosszú hónap volt mindannyiunknak, nagyszerű érzés éremmel hazatérni.
Az pedig, hogy Hansen és Gidzel nélkül sikerül győzni, a csapat erősségét mutatja.
Hosszú kispadunk van, sok kiváló játékos alkotja a keretet. Tudom, hogy a franciáknál is akadtak hiányzók. Jó gyakorlás volt, hogy megnézzük, mire megyünk két nagy sztár nélkül.
Hogy tetszett az atmoszféra?
Tudom, hogy nem volt teltház, de a szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek, főleg az utolsó 10 percben. A két tábor nagy csatát vívott a lelátón is.
Yeah, small battle on the tribunes against the spectators.
Mats Mensah Larsent, a dánok kézilabdázóját hallották. A francia csapatból Dika nem értékelte a mérkőzést.
Mi hiányzott Dánia ellen?
Gól.
Egy gól a végén. Jobban védekeztek, Niklas Landin a kapuban fontos védéseket mutatott be, ez jelentette a különbséget.
Mi jelentette a fordulópontot?
Kihagytunk néhány helyzetet, és a védekezésben nem voltunk elég kemények, hogy hibára késztessük őket. A végén jobban játszott Dánia.
Az egész EB-t hogyan összegezné?
Jó úton vagyunk. Ez részben egy új csapat, sok a fiatal játékosunk. Javulunk, fejlődünk, és a következő tornára még jobbak leszünk.
Mennyire volt nehéz a járvány mellett játszani?
Vacak volt. Például folyton viselni kellett a maszkot, amit én nem szeretek. De ez mindenkire ugyanúgy vonatkozott, szóval ez nem lehet kifogás. Mindenki megküzdött a járvánnyal, a sérülésekkel. Más volt így a torna, de a lényeg, hogy játszhattunk.
Hogy tetszett a budapesti csarnok?
Nagyon szép. Jó lett volna a magyarok ellen játszani itt egy meccset. Tetszett a hangulat, de még jobb lehet, amikor teltház van.
Dika Mehmet, a franciák játékosát hallották. Az ötödik helyezett Norvégia lett. Hosszabbítás után az utolsó másodpercekben szerzett találattal verte Izlandot, így kijutott a jövő évi világbajnokságra is. A meccs után Kent Robin Tönnesen nyilatkozott Kaposi Dávidnak.
Nagyszerű mérkőzést játszottunk, kemény volt, ahogyan arra számítottunk. Tudtuk, hogy Izland mindent belefogadni, nem is dőlt el az utolsó másodpercekig. Remek érzés, hogy mi tudtunk győzni.
Mire gondolt az utolsó támadásnál?
Kicsit kaotikus volt, de szerencsére a labda bement, így győztünk, és boldogok vagyunk.
Milyen volt az egész torna?
Természetesen be akartunk jutni az elődöntőbe, így csalódottak vagyunk, hogy ez nem sikerült. Kikaptunk az oroszoktól és a svédektől is. Svédország ellen ráadásul kontrolláltuk a meccset, az utolsó egy percet leszámítva. Nehéz volt visszajönni, de megmutattuk a karakterünket és megszereztük az ötödik helyet.
Csak egy meccset játszottak Budapesten, de hogy tetszik ez az új aréna?
Elképesztő a csarnok, nagyon tetszik. Mindig jó érzés Magyarországon játszani, kiváló a hangulat. Imádtam.
És mit gondol a magyar válogatott szerepléséről?
Mindenki többet várt ennél. Tudom, hogy most nagyon csalódottak. Jobb a csapat annál, mint amit elért.
Kent Robin Tönnesent, a Szeged norvég játékosát hallották. Eldőlt az is, hogy a magyar férfi válogatott Izraellel vagy Litvániával játszhat majd áprilisban a világbajnoki kvalifikációért. Egy-két hónap múlva zárulhatnak le azok a szakmai elemzések a Magyar Kézilabda Szövetségben, amelyeket a férfi válogatott Európa-bajnoki 15. helyezése nyomán indítottak, mondta az Inforádiónak az operatív igazgató Novák András, az alelnökök felfüggesztéséről és a válogatott stábjáról is beszélt. A riporter Kaposi Dávid.
Kocsis Máté elnök múlt héten úgy fogalmazott, hogy nagyon szomorú volt a magyar csapat kiesése után. Önnek hány álmatlan éjszaka volt a kiesést követően?
Azt gondolom, hogy a definíció az pontos, ezzel többen így voltunk. Ugye a szakmai értékelések azok a napokban lemennek, illetve be is kértük a beszámolókat. Ugye összességében nem lehetünk elégedettek a helyezés tekintetében semmiképp. Talán egy csöpnyi víg az, hogyha egyesével megnézzük a mérkőzéseket, akkor voltak jó periódusok, illetve mondhatjuk, hogy mindegyik egy gólon múlt, úgyhogy egy ilyen értelemben némiképpen árnyalja az összképet, de elégedettségre semmi okunk.
Ahogy itt a szakmai meg szurkolói véleményeket az ember olvasta, hallgatta, akkor két csoportra lehetett osztani. Az egyik azt mondta, hogy ez egy történelmi mélypont, ugye ennél rosszabb EB szereplése még nem volt a magyar férfi válogatottnak, még hogyha ugye nemrég emelték 24 csapatra a mezőnyt. A másik viszont azt mondta, hogy tágabb intervallumot kell elemezni, és hogy lehet, hogy ez a 15. hely az az eredmény, ami kilóg lefelé.
Én azt gondolom, hogy mind a két csoportnak a véleménye lehet igaz. A maga az eredmény tekintetében ugye ez nem is vitás, hogy az egyik legrosszabb eredmény, de talán arra jó, ha egyáltalán létezik ez a definíció, hogy egy amúgy is, és az EB kapcsán is egy teljes körű, mondjuk úgy, hogy vizsgálat megtörténhet sportágon belül, ez alatt értek mindent, amit egyébként az előző elnökségen elnök úr kibekért tőlünk, ez a teljes divízióra vonatkozik, a szakmára vonatkozik, a klubokkal való kapcsolattartásra vonatkozik, és minden olyan egyébre, ami abba az irányba visz minket, hogy hogyan lehet a válogatott sikeresebb. Úgyhogy ilyen értelemben egyébként bizakodásra is ad okot, de az biztos, hogy a következő egy-két hónap az azzal fog telni, hogy mindent tény és adatszerűen az elnökség elé viszünk, és abból a megfelelő következtetéseket az elnökség levonja.
Mikor zárulhatnak le ezek a folyamatok?
Ő tekintettel arra, hogy milyen széles körű, egy másfél-két hónap biztos, hogy szükséges. Szinte minden területet érint. Az edzőképzéstől kezdve az utánpótlás képzésen keresztül a szakmai értékeléseket, az alelnökök értékelését, a szövetségkapitányok értékelését, mindkét szakágat egyébként, ugye nem csak a férfiről beszélünk, de a kiválasztást, a klubokkal való kapcsolattartást és minden olyan pénzügyi és egyéb elosztási rendszereket, aminél a vizsgálat mind-mind oda irányul, hogy a válogatott hogyan lehet sikeresebb a többiek megtartása, vagy részben a többi dolog megtartása mellett.
Mit jelent az pontosan a gyakorlatban, hogy Nagy Lászlót és Pálinkert Katalin alelnököket addig felfüggesztik, amíg ezek a vizsgálatok zajlanak?
Ugye jogi értelemben a küldőgyűlés hivatott az alelnököket kinevezni, tehát ilyen értelemben felfüggesztés nem történt. Maga a cím az elnök úr által adományozott cím, ha úgy tetszik, hogy a szakági alelnök kifejezéssel, maga a stratégiai döntéshozatal alól mentette fel az alelnököket, a napi és az operatív munka alól nem, de stratégiai kérdésekben most egy közös együtt gondolkodás szükséges, tehát nem kifejezetten alelnöki feladattá vált ez. Én azt gondolom, hogy talán így a legjobb definiálni az elnök úr döntése.
És akkor kik vesznek részt ezekben a folyamatokban, kik alkotják meg ezeket a dokumentumokat, amiket majd aztán az elnökség megvizsgál?
Ez gyakorlatilag mindenki, ugye az alelnököktől is várjuk az álláspontjukat, illetve a házon belül a szakmától is várjuk, Zsiga Gyulától, Juhász Istvántól, Marcinko Zoltántól, de alapvetően Pálinger Katitól és Nagy Lászlótól a elnöki szinten, és mondom még egyszer, minden divíziót érint, tehát a pénzügyet, a TAO-t, az eszközbeszerzéseket és minden olyan, amiből következtetéseket tudunk levonni.
Akkor mindez azt is jelenti, hogy még a női válogatottnak a világbajnoki szereplésének az értékelését sem zárták le teljesen, vagy ez is csak ennek a hosszabb távú koncepciónak vagy átvilágításnak a részeként vizsgálják?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy maga a koncepció, illetve maga a következtetések levonása a szélesebb körbe került bekérésre. Az első gyors értékelések szakmai szempontból lezajlottak, de azért most annak is jobban a mélyére kéne nézni. Ugye alapvetően nem arról van szó, hogy az Európa-bajnoki helyezés az, ami egyértelműen ezt befolyásolta, ezt a helyzetet. Kétségtelen az, hogy ehhez hozzájárul, de egy jó pillanat arra, hogy ennek kapcsán ezt a folyamatot elindítsuk.
És akkor addig, amíg ez a folyamat zajlik, a férfi válogatott stábjáról, szerződéséről nem is lehet döntés?
Én azt gondolom, hogy ezt talán külön kell választani, ugye a nyakunkon van a világbajnoki selejtező, és azt gondolom, hogy a sorsulást lehet annyira szerencsés, hogy bizakodhatunk, hogy a világbajnokságon részt tudunk venni. szerint ez sürgősebb. Tehát én azt gondolom, hogy a következő elnökségén, ami egy 2-3 héten belül biztosan meg lesz, ott már javaslatként és döntési szinten is már meg kell történni annak, hogy kivel megyünk neki a selejtezőnek. Az, hogy hosszú távon ki lesz a szövetség kapitány, az nem biztos, hogy összefügg most magának a selejtezőnek a kinevezésével.
Ez akkor lehet, hogy most egy rövid távú megoldás, akár ezzel a stábbal is, és aztán utána, amint lezárulnak a VB selejtezők, akkor lehet egy hosszabb távú megoldást keresni?
Ahogy most látom, az a jó válasz talán, hogy igen, minden lehet, de valóban sürgősebb a selejtezőre a döntés, mint maga a nagy koncepciónak a következtetésének a levonás.
És akkor ezeknek a szakmai vitáknak a lefolytatására akkor is előjöttek volna, hogyha nincs ez a 15. hely?
Én azt gondolom, hogy igen, pont egy olyan periódusban vagyunk, hogy eljött az az év, a 7. év, amikor vizsgálatot kell tartani. Vizsgálatot és önvizsgálatot kell tartani, hogy esetleg ki miben hibázott, ki miben tudott vagy tudna többet tenni a közös sikerek érdekében. Úgyhogy azt kimerem jelenteni, hogy ez megtörtént volna. Nyilván a 15. hely nem gátolta ennek a lefolytatását.
Kocsis Máté elnök még azt is említette, hogy sok konfliktus feszíti a sportágat. Itt mikre gondolt, milyen szereplők között lehetnek itt konfliktusok?
Hát az, hogy elnök úr pontosan mire gondolt, ez talán majd érdemes ugye tőle megkérdezni, de az kétségtelen, hogy szakmai szempontból házon belül is vannak konfliktusok. Ez egyfelől lehet természetes, hiszen ugyanarra a helyre biztos vezethet több irányból út, úgyhogy ezt nem is érdemes vitatni. Az, hogy melyik a sikeresebb vagy hatékonyabb a vizsgálatot, azt meg kell tartani, de hát az is kivizsgálatra szorul, hogy minden egyéb döntés, akár pénzügyi és minden egyéb, az biztos-e, hogy kifejezetten a válogatott érdekeket szolgálta.
És akkor nyilván anélkül, hogy még megelőlegeznénk itt a vizsgálatoknak a végét, de akár itt a bajnokság átszervezése, vagy valamilyen fiatal szabály pluszba behozása, vagy visszatérni a légiós korlátozáshoz, mindezek előjöhetnek, szóba kerülhetnek?
Igen, újra mindennapi rendben van. A légiós kérdés, a fizetési sapka, az utánpótláskorú gyerekeknek a helyzete, az igazolt létszámoknak a esetleg, ha úgy tetszik, korlátozása, de inkább vizsgálata, nevezett játékosok mennyiségének a vizsgálata, tehát itt most minden újra előkerül, és egy nagy egészbe úgymond összepakoljuk, és ebből remélhetőleg egy teljes képet kapunk.
Rendezési szempontból mennyire volt sikeres ez a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság, az első férfi világverseny Magyarországon?
Talán szerintelenség nélkül mondhatom itt a kollégám nevében, vagy talán helyettük is, hogy rendezési szempontból nagyon sikeres volt. Látva, hogy mennyi problémával küzdöttünk, ugye elsősorban a pandémiára gondolok, és nem is csak arról, hogy napról napra, de óráról órára kellett különböző döntéseket hozni, és itt meg is kell, hogy köszönjem mind a szlovák félnek, mind az Európai Kézzel Szövetségnek a segítségét és az operatív segítségét is, hiszen ugyanezekkel a problémákkal küzdöttek ők is, és ők is kinyilvánították azt, amit az imént említettem, hogy nehéz lett volna ezt felülmúlni sikerességi szempontból. Minden visszajelzés az, hogy nehéz lett volna ennél jobban csinálni.
És nyilván a COVID hatalmas kihívás elé állította a szervezést, ez mekkora akár plusz kiadásokat, akár plusz terheket jelentett?
Mind a kettő igaz. Ugye a plusz kiadások tekintetében is igaz, illetve a személyi állománynak a növelésében is igaz. Ugye magát az Európa bajnokságot a Kézzel Szövetségnek egy háttércége végezte, de természetesen egy ilyen helyzetben ugye a Kézzel Szövetségnek a saját kollégái is tiszta erővel beleálltak. Úgyhogy pontos összeget most nem fog tudni mondani, de egy pár héten belül ugye megtörténik a teljes riport, de több 10 és több 100 millióról beszélünk, ami amiatt kellett a rendszerbe hozni, hogy a pandémia az gyakorlatilag az Omikron az letarolta Európát, sőt mondhatni az egész világot, és pont egy olyan ütembe tette, amikor a kellős közepén voltunk az Európa bajnokságon.
Emiatt még az elején érte néhány kritika is a csapatok részéről itt a helyszíneket, ezek már itt a vége felé talán így elültek. Ez azért lehetett, mert így mindenki megszokta, hogy ez a protokoll, simán lehet, hogy egyik meccsről a másikra a fél csapatot ki kell cserélni.
Az természetes, azt nem kell zokon venni, hogy abban a felfokozott állapotban, amiben a csapatok vannak, kritikával illetnek minden rendszer. Hiszen a pályán harc van, a pályán kívül is azt gondolják, hogy harc van. Ugye azt egy játékosnak nem feladata mérlegelni, hogy most a Magyar Kézilabda Szövetség az hogy áll ez a kérdés. Ez a Magyar Kézilabda Szövetség betartja az Európai Kézilabda Szövetségnek az utasításait, sőt egy-egy esetben még úgymond a saját döntések tekintetében még ezen javít is. Nem kell megsértődni azon, hogy bírálnak és kritizálnak minket, ami jó, és talán ami ennél is fontosabb, hogy ahogy haladunk előre az időbe, egyre többen elismerik, hogy ha kellett, akkor változtattunk, ha kellett, módosítottunk, és egyre több olyan intézkedés született, ami az ő szakmaiságukat szolgálja.
Nyilván a magyar csapat korai kieséseit, a nézőszámot érintette, és ezáltal a nyereséget is. Végül is milyen eredménnyel zárul ilyen szempontból az Európa-bajnokság?
Hát a tényleg kedvéért azt érdemes rögzíteni, hogy körülbelül egy olyan 5-600 millió forint bevétel kiesés keletkezett, amivel az elején azért számoltunk, hiszen szakmai értelemben a csapatot bevártuk a középdöntőbe, úgyhogy mindenképpen hátrány. Teltházzal mentünk az első körben, ez teljes bizonyossággal állíthatom, hogy a következő körben is teltházzal mentünk, hogy a magyar csapat részvételével. Sajnos nem csak szakmailag, de anyagilag is ez az eredmény miatt jelentkezett.
És végül is már itt az elődöntőben, döntőben látható nézőszámmal mennyire elégedettek?
Ugye Ugye ezt leszámítva viszont elégedettek vagyunk egy előzetes tanulmány alapján, ami arra irányult, hogy a nézőszám kontra bevételek, és ugye prognosztizálta ezt az állapotot, amit a pandémia okozott, azt túl teljesítettük, úgyhogy ilyen értelemben elégedettek vagyunk. Az egy álom lett volna, hogy megtöltjük még négyszer teltházal ezt az arénát, és teljesen reális is lett volna. Ez elmaradt.
Az EHF részéről milyen visszajelzéseket kaptak a magyar szervezők?
Mondhatom, hogy csak pozitív visszajelzést kaptunk. Ugye az EHF elnöke is minden fórumon kifejezte azt, hogy a rendezéssel elégedett, tette akár személyesen, akár ugye a médián keresztül, és egészen őszintén tette ezt, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből érdemes kiindulni, hiszen ez egy fontos vélemény. Úgyhogy most az összes, mondjuk úgy, hogy szakértői vagy részvői nyilatkozat, akik azért már láttak Európa bajnokságot, azok pozitívak. Mondom, ami esetleg egy-egy negatív, az meg természetes, hiszen ott a játékosok olyan felfokozott állapotban vannak, hogy nem is elvárható, hogy ők újongjanak ezért a helyzetért.
Mi lesz a következő kézilabdás esemény itt az MVM Dome-ban? Ugye azt tudjuk, hogy majd június elején a női Final Four, addig lehet még itt kézilabdát látni?
Most arra készülünk, hogy az a következő esemény. Ugye a versenykírás nem teszi lehetővé most, hogy egy összevont magyar kupát rendezzünk, de a későbbiekben egyébként gondolunk is erre, hiszen most már létesítmény akkor így adott. Úgyhogy a következő az valóban ez a női Final Four lesz, amire hát ugye ugyanekkor erővel készülünk. Remélhetőleg két magyar csapatnak tartjuk ezt, de jó eséllyel egynek biztosan.
És mennyire lesz tényleg a kézilabdának otthona a későbbiekben ez a csarnok, tehát hogy akár válogatott események, akár magyar kupa, a négyes döntők?
Abszolút erre törekszünk, úgyhogy aki majd üzemben tartja az arénát, minden tárgyalás az erre irányul. A Final Four-ok szerződésben vannak, ugye a 24-es női Európa-bajnokság szinte itt van a nyakunkon, de a 27-es női világbajnokságról is beszéltünk, és terveink között szerepel akár egy-egy olyan hónap, amikor idehozzuk az összevont női férfi magyar kupát, de hát ugye Wiederer úrnak volt egy olyan kijelentése, hogy a férfi Final Four az ő szempontjai szerint mondjuk úgy, hogy nyitva van. Mi ezt biztosan meglovagoljuk, tehát ha az álomforgatókönyvről beszélünk, akkor reményeink szerint egyszer előfordult egy olyan állapot, hogy női férfi Final Four, kettő között egy összevont magyar kupa, úgyhogy lenne egy olyan kézlabdás hónap, ami egyedülálló, mint történelmileg, mint világviszonylatban.
Most fog véget érni a férfi Európa-bajnokság, de hogy 2024-es nőinek a szervezése, akkor már akár holnap után el kell, hogy kezdődjön?
Másfél éve zajlik, és annyi türelmet kértünk ugye szintén az Európai Kézlabda Szövetségtől, hogy erre a két hétre hagyj koncentráljunk tiszta erővel ide, de igen, ahogy itt véget ér, egy nap ilyen után ráfordulunk a 24-es női EB-re, úgyhogy javába zajlik az is már, igen.
Novák Andrást, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatóját hallották. Mára véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 19:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.